Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek! Múlt alkalommal is már egy zsinatot mutattam be, méghozzá az első apostoli zsinatot, a jeruzsálemi zsinatot, most pedig az első egyetemes zsinatot, mely Niceában volt Krisztus születése után 325-ben. De ismételten visszaemlékeztetek arra, hogy azért hozom elő az egyes zsinatokat, jelentős zsinatokat, és majdnem egy pár szinodust is, hiszen 2023-ban lesz katolikus egyháznak egy új szinodusa. És hát, hogy képbe legyünk a történelem jelentősebb ilyen összejöveteleivel, zsinataival és szinodosaival, hogy lássuk meg a folytonosságot a katolikus egyházban. Fölszabadult a kereszténység 313-ban a milánói ediktummal, amelyet Nagy Konstantin császár adományozott a birodalma területén lévő keresztényeknek. Úgy van ez, mint ahogy Szent Ágoston mondja, hogy néha rabságban könnyebb élni, mint szabadságban, mert a rabságban rá lehet fogni a nehézségeket a körülményeinkre, viszont a szabadságban mindig ott van az a lehetőség, hogy az emberek önös érdekei, aztán a különböző nézőpontok hevesen összeütköznek, különösen elméleti kérdésekben is. Zsinatok voltak közben is a 300 éves, majdnem 300 éves kereszténység történetében, de azok nem voltak nemzetközi jelentőségűek, hanem egy-egy területnek püspökei, papjai összejöttek megvitatni egy-egy kérdést. De ez a zsinat, amiről én most szólok, az egyetemes volt, hiszen az akkor ismert keresztény világból meghívottak voltak. Jól lehet tudjuk azt, hogy a római birodalom keleti feléről jöttek szinte túlnyomó részt a görög területekről. Rómából csak a pápa jóváhagyásával két püspök. Mi előzte meg ezt a zsinatot, ami miatt össze kellett hívnia Nagy Konstantin császárnak, aki még meg sem volt akkoron keresztelve. De jogot formált arra, hogy birodalmában békesség legyen, ha már egyszer felszabadította a keresztényeket. Addig is volt jelentős patriarkátusa az egyháznak, így Rómában, aztán Antiókiában, Alexandriában kiemelt püspöki helyek voltak, de hát újabb feltörő helyek is jelentkeztek erre a címre, és éppen ezért már is egy ilyen feszültség akadt az egyház kormányzatban, amelynek azonban dogmatikai okai voltak. Alexandriában, amely nagyon híres püspöki székhely volt, akkoron a 300-as években éppen egy Alexander, azaz Sándor nevű pátriarka püspök volt, akit később ugye szenté is avattak, vagy a görög egyház így ismeri el, arra lett figyelmes, hogy van egy pap, egy bizonyos Árius nevű pap, aki az addigi megszokott tanítástól eltérő módon nyilatkozik Jézus Krisztusnak a személyéről. Azt tanította és azt mondta, hogy Jézus Krisztus az nem egy az Atyával, hanem csak hasonló hozzá. Hasonló hozzá, ennél fogva, ő egy teremtmény, akit az Atya küldött. Megjegyzem, ez a eretnekség, ez olyan, amelyik mind a mai napig újra meg újra megújul, hiszen a kereszténységnek is később volt olyan ága, gondoljunk az unitáriusokra, mind a mai napig, akik Jézus Krisztus istenségét nem fogadják el, vagy gondoljunk az iszlámra, mely Jézust prófétának tartja, de semmiképpen nem az Isten fiának. És hát ez egy ilyen tetszetős hozzáállás, mert sokkal könnyebb elhinni azt, hogy hát az Isten küld valakit, aki az ő nevében beszél és tanít, de semmiképpen nem egy ő vele. Pedig a kereszténység ezt tanította a kezdettől, és hogyha a Szentírást olvassuk, akkor már az ószövetségi jövendőlésekben is van olyan, ami utal arra, hogy az eljövendő Messiás Isten lesz. Mondta az Úr az én Uramnak, jobbon felől foglal helyet, és lehetne 4-5 helyet találni már az ószövetségi jövendőlések között is. Nem beszélve aztán az új szövetség tanításáról, amelyben Jézus azt mondja, hogy én és az Atya egy vagyunk, ez különösen János fejti ki ezt a tanítást, de hát az apostolok is. És miután az emberek nem olvasták el abban az időben se a teljes szentírást, meg nem elmékedték át, kiragadtak belőle. Éppen jeruzsálemi Szent Ciril mondja azt, aki már a nicceai zsinat határozatai után született, mert a nicceai zsinat idején 325-ben ő már élt, fiatal ember volt, jeruzsálemi Szent Ciril, nagyon híressé vált a katekéziseiről, volt erről már szó korábbi időben. Ő azt mondja, hogy azért kell hitvallás, mert vagy nem olvassa el valaki a teljes szentírást, vagy nem látja egységben. És ezért kell segíteni az embereket abban, hogy a szentírás helyesen értelmezve a lényeges dolgokat emeljék ki. Talán egy profán hasonlattal szólva, közlekedni végül is lehetne úgy, hogy nem volna kressz, hanem mind a vidám parkba a Dodge-em módjára mennének az emberek, és hát vigyázzának, hogy egyik a másikának nem menjen neki. De mennyivel jobb, hogyha vannak kressztáblák? Ha azt mindenki megtartja, akkor lényegesen le fog csökkenni a baleseteknek a száma, mert rövidítve néhány oldalban ott van az a szabály, amit meg kell tartani. Hát ugye a zsinati határozatokra is ezért volt szükség. Na és ez a Zárius ezt hirdette, de ha csak ő hirdette volna, akkor az még eltűnt volna a történelem süllyesztőjében, még úgy is, hogy nagyon kiváló szónok volt, nagy debater, és írói vénával is rendelkezett, mert írt egy színdarabot, bizonyos Tália nevű színdarabot, egy lakoma, ez volt a címe, amiben ezt adja elő, hogy Jézus az csak hasonló, illetve teremtménye az Istennek. Akkoriban ugye a média szerepét a színház töltötte be, oda elmentek az emberek és meghallgatták. És hát egyre többen elkezdték ezt vallani, még a keleti püspökök között is. Volt egy, illetve két Eusebius nevű püspök, egyik Cezáriában élt, a másik Nikodémiában. A cezáriai Eusebius az történetíró volt. Őróla is szó volt. Ő úgy félig fogadta el ezt a tanítást, hogy hát Istentől van, de azért csak hasonló hozzá. De a bizonyos nikodémiai Eusebius nevű püspök az teljesen magáivá tette, és mivel a császári házhoz tartozott rokonság szerint is, hát ezért sokkal nagyobb hatóerővel tudta ezt hirdetni. De hát az Alexander Sándor pátriarka az hevesen kikert ellene, ez már a császárnak se tetszett, mert ő a birodalom békéjét akarta először is óvni, ugyanis a pogányok azok nagyon örültek annak, hogy ketté szakadnak a keresztények a hitvitákban. És hát először elküldte egy Hosius nevű kordovai püspököt, aki ilyen vizitátor volt ott a pátriarkátusban, és hát megállapították akkor azt, hogy valóban ez az eretnekség létezik, és nagyon veszélyes. Hát Konstantin miután egyik társát legyőzte, mert egész életében hadakozott Konstantin császár, társcsászárokkal, meg még a család tagjaival is, elég sok vért tapadt a kezéhez annak ellenére, hogy felszabadította a kereszténységet, de ő akarta a békét. És akkor azt határozta, hogy 325 húsvétján összehívja azt a zsinatot, ami majd dönteni fog, és hát elküldte a meghívókat. Először a mai Ankara területére gondolta, de az elég messze volt az ő császári palotájától, hiszen Bizáncban, Konstantinápolyban építette ki az új Rómát. Ugye először Bizánc volt a neve, aztán Konstantinápoly lett, most pedig hát ugye Isztambulnak hívják, mióta a görögök vagy a törökök kezére került ez a város. De aztán jobbnak látta a császár, hogyha közelebb hozza magához Níceába, akkor ez egy jelentős kulturális város volt. Ma Isznik néven szerepel a török földrajzban. Hát egy kisebb városka, de akkor jelentős kulturális hely volt a Nicea. Csak úgy kitérőleg mondom, hogy ennek a városnak nagyon érdekes volt a története, mert a görög időkben kulturális központ volt, amikor a császárság virágzott, aztán jöttek a szeldzsuk törökök, elfoglalták, akkor a keresztesek felszabadították, de mikor a keresztesek 1204-ben gyalázatos módon hozzá kell tenni, nem a Szentföld felszabadítását tették először, hanem elfoglalták Bizáncot, akkor a bizánci császár oda menekült Niceába. Valójában akkor vált igazában két részre, az ortodoxia és hát a latin egyház. Most oda került Niceába, majd később aztán visszafoglalták a Bizáncot, aztán jöttek az oszmán törökök, de abban a Niceában született egy negyedik Béla királyunknak a felesége, Laskaris Mária. Úgyhogy még valami magyar vonatkozása is van, mert a Laskaris Theodosius Laskaris görög császár oda menekült a keresztesek elő, Niceába, és ott született meg az ő lánya, aki a mi negyedik Bélánknak lett a felesége. Hát most zárójel bezárva, de ezt nekünk magyaroknak nem árt tudni, hogy ilyen vonatkozása is van, ami hiszekedjünknek. A zsinatot jóvá hagyta Szilveszter pápa is, ő nem ment el, hát elég messze volt, meg a császár hívta össze, és hát két pap vagy püspök, most pontosan nem lehessen tudni, egy Vitus és egy Vince nevű volt az ő nevében a küldött ezen a zsinaton, hiszen javarészt akkoron a birodalom keleti részét érintette ez az eretnekség. És 325 pünkösdjén nyílt meg végül is a zsinat, császár mondott egy nagy beszédet, miután nem tudjuk, hogy pontosan mennyien voltak, hát különböző forrásaink vannak, 220 püspök, 300 püspök jelent meg, ugyanis nincsenek meg az aktái ennek a zsinatnak, kitől maradt fönn Cezáriai Eusébiustól, a történetírótól, aztán Nagyszent Baziltól, és attól az Atanásztól, attól a Szent Atanásztól, aki Áriusnak lett a nagy ellenfele. Mert végül is ő volt az, aki legtöbbet küzdött az arianizmussal. És erre a zsinatra 325-be természetesen Alexandria pátriarkája Sándor is ment, és vitte magával akkor még diákonus, hát szentséget bíró Szent Atanáziuszt, aki már felszólaltott a zsinaton, és védelmezőjévé vált a mi katolikus hitünknek. Ő aztán később nagyon-nagyon sokat szenvedett ezért, mikor végül is minden zsinati határozat ellenére azért csak-csak terjedt az arianizmus. Hát ez az akkori püspököknek egy roppant nagy élmény volt, hiszen még Hiszpániából, az a Spanyolország területéről is mentek a zsinatra. Hát ez óriási volt, tehát képzeljük el, hát mai Törökország területére, és a császár átadta az akkori időknek a vasútját, a postát. A posta az abban a szóban, hogy posita stáció, lehelyezett állomás. A római birodalomban kikövezett utak voltak, és meghatározott kilométerenként volt egy olyan őrház, ahol hát lerakták a levélküldeményeket, csomagokat is, illetve váltani lehetett a lovakat a kocsikba. És ezekben a kocsikban személyek is utazhattak. És a császár nagyvonalú volt, mert felajánlotta a posta forgalmat, hogy őket oda szállítsa. Hát nem győztek csodálkozni, hiszen alig múlt el 13-tól 25-ig 12 év, még olyan emberek mentek, akik magukon viselték a üldözéseknek a nyomait, mert volt, amelyik meg volt csonkítva, egyik szeme kitolva, meg mindenféle testi sebesüléseket viseltek, hiszen közvetlenül a felszabadítás előtt volt a Diocletianus féle nagy vallásüldözés, és akkor szinte nem akarták elinni. Most mi álmodunk, hogy most így megbecsülnek bennünket, eddig üldöztek. Na, a lényeg az, hogy mentek erre a zsinatra, és azt tudni, hogy hát a végső határozatnál kettő volt, aki nem írt alá a határozatot. Hát miről is volt szó? A zsinaton három dolgot tűztek ki célul, hát több mást is megvalósítottak, hiszen a zsinatnak született 20 kánonja, majd ebből egy-kettőt azért felolvasok. Fő cél volt az arianizmusnak a megszüntetése, hogy tagadják azt, hogy Jézus nem Isten. Fő cél volt az, hogy egy kisebb szakadást, a Meletius féle, az is egy ilyen eretnek ember volt, püspök megszüntessenek, és a húsvéti időpontnak a meghatározása. Ugyanis a húsvétnak addig bizonytalan volt az ideje, mert ahogy tudjuk a Szentírásból is, hogy egyik helyen úgy tűnik, mintha a zsidó húsvéta esne egybe, Jézus húsvétja és föltámadása, a másik hely meg úgy tűnik, hogy amikor Jézus meghal, akkor kezdődik János evangéliumában, akkor kezdődik a zsidó húsvét. Akkor vágják le az áldozatokat a templom téren, Tehát Nisztán 14-én. Most ez nagy vita volt, hogy most Nisztán hónap 14-én legyen a húsvét, vagy vasárnap, amikor Jézus föltámadt. És hát ekkor határozzák azt meg, hogy a tavasz első holttöltéjét követő vasárnapon legyen mindig a húsvét, ezt rábízták az alexandriai pátriarkára, hogy ő hirdesse ki a húsvét idejét. Tehát még kellett rábízni. Mert nem lehetett, akkor nem volt olyan fejlett csillagászat még általában, hogy pontosan tudják, hogy mikor lesz holttölte. Tehát nem lehetett évszázadokra, évekre megmondani. És akkoron, egyébként a zsidóknál is úgy volt, hogy kürtökkel adták tovább a Nisztán hónap 14-ét, a holttöltét, ők is, mert így jelezték, hogy beállt a húsvét ideje. Na hát akkor ebben megnyugodtak, vagy megállapodtak, tehát ha valaki pontos eredetét akarja tudni, hogy miért ekkor ünnepeli a keresztény világ a húsvétot, hát ezért, mert a nicai zsinaton ezt határozták el, hogy tavasz első holttöltét követő vasárnapon van, és miután a holthónap az egész más, mint a naphónap, nagy ingadozása lehet a húsvét időpontjának. De hát a legfőbb kérdés, Jézus Krisztus egyenlő az atyával, vagy csak hasonló hozzá? És hát találtak egy görög szót, a homoúziost, ez az egylényegű az atyával, a consubstantialis, mondja a latin, egylényegű, benne van a lényeg és az azonosság. Azok, akik enyhíteni akartak az egylényegűségen, azok egy i betűt bele akartak tenni, csak hasonló. Homoiusius. És ha még emlékszünk a Madács ember tragédiájára, akkor egy groteszk jelenet van, ha jól emlékszem, a negyedik színben, amikor a főpapok egy i betűn veszekednek. És tényleg úgy tűnik, hogy milyen ostobák ezek, egy i betűn veszekednek, de itt nem arról van szó, hogy lesz-e i betű benne, vagy nem lesz, hanem a lényegről, hogy Jézus istené vagy sem. Prohászka mondta szellemesen, hogy hát a gazembert, meg az igazembert is csak egy i betű választja el. De azért lényeges különbség van a kettő között. Hát még itt Jézus Krisztus esetében. És hát ezt mondják, hogy homoúzius, egylényegű az atyával. És ezt a Szentírás több helyéről bizonyítottan mondták, hogy egy az atyával. És ugye mi így mondjuk, mert aztán a niciai hiszek egyben, hát így fogalmazták meg, hogy Isten az Istentől, tehát, hogy Isten egyszülött fiában hiszünk, aki az atyától született az idők kezdet előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény. Mert valakik azt akarták, hogy ő is csak teremtmény, nem teremtmény. Az atyával egy lényegű, és minden általa lett. Tehát az a hiszek egy, amit vasárnaponként szoktunk kimádkozni a templomban, az a niciai. A temetéseken jobbadán az apostolit, vagy ahogy régen még a zsinat előtt azt imádkoztuk, az valószínűleg egy keresztségi hitvallásból maradt ránk, igaz, de ez itt ebbe az irányba egy pontosított hitvallás. Egyébként a hitvallást még máskor is pontosították, például a Szentlélek esetében is, és hát végül is több hitvallás is lehet. Az első hitvallás Szent Péteré volt, amikor megkérdezi Jézus, hogy kinek tartanak engem az emberek, mondanak mindenfélét, és ti kinek tartotok engem? Te vagy Krisztus, az élő Isten fia, mondja Szent Péter. Ez az első, és mondhatni a legrövidebb hitvallás. Ez aztán bővült az idők folyamán. Az apostoli hitvallás az már ugye az első század végére kialakulhatott, amit keresztelések alkalmával imádkoztak el. De itt egy egész pontos meghatározást adtak, ez a nicceai hiszek egy, amit mi mindig imádkozunk. Hát persze, ezt aláírással is hitelesíteni kellett, megvannak a névsorok, az atyáknak a névsora is. Például köztük van egy, aki december 6-án ünneplünk, Mirai Szent Miklós. Általában mesés alaknak gondolják az emberek, mert abból lett a Mikulás, meg a kommunista időben a télapóra beétesítették. Nem. Mirai Szent Miklós történeti alak volt. És lehet, hogy kapcsolódtak szép elbeszélésük, legendák az életéhez, de ott van az, ott aláírta a nicceai hitvallást Szent Miklós püspök. Tehát ezt annyira fontosnak tartották, hogy aláírták, és akkoron a császár bevette az állami törvények közé, amit akkor ott aláírtak. Miért fontos ez nekünk, megkérdezhetnénk? Nem volna elég csak azt mondani, hogy hát Jézus teremtmény hasonló, legkiválóbb teremtménye, ugye, ahogy az unitárius hiszek egyben van, az Istennek. Hát sokkal könnyebb volna elhinni, hogy megtestesül a végtelen Istennek az igéje, és akkor ember lesz hasonló hozzánk, és mégis Isten. Nem volna azt egyszerűbben így vallani? Lehet, hogy egyszerűbb volna, csak mint a kártyavár összedőlne a mi hitünk. Mert ha Jézus Krisztus nem Isten, akkor nincs Szent Háromság se. Ugyanis a Szent Háromságban ő egyenlő az Atyával, és a Szentlélek is. Egy Istent vallunk három személyben. És hogyha ő nem egy az Atyával, lényege szerint, akkor a megváltás nem az Isten lényegéből származik, az örök megváltás. Akkor valamiképpen az Istennek egy mellékcselekedete volna az ember számára. De ezáltal, hogy ő elvállalja a megváltást, az emberiség megváltását, ez az Isten lényegéből fakad. Mert a úzia szó az egy lényegűséget, azonosságot is jelent. Egyébként, ugye ez a hitvallás így a kereszténységnek a leglényegét adja azóta is, amely nélkül azt lehetne mondani, hogy nem vagyunk keresztények. Tehát ha mi engednénk a muszlimoknak, és azt mondanánk, hogy jó van, fogadjuk csak el ezt, hogy Jézus is proféta, mi mindent elveszítenénk. Hiszen akkor a szentségek, az isteni dolgok, azok mind megszűnnének. Tehát ezért nagyon fontos, hogy egy az Atyával, ami ugyan nem könnyű hittétel, de tény. És ebben az időben, ezen a zsinaton keresik a megfelelő szavakat, a lényeget úsziának mondják, homo úsziosz, a személy, még nem tudjuk ezt, tehát a különbözőséget, valakinek a különbözőségét pedig hipostázisnak mondják. Tehát, hogy különbséget tettek valakinek a lényege és a személyek között, ugye az isteni lényeg ugyanaz, és külön említjük meg a három személyt. Ezt ugye lehet mondani, hogy a keresztény kultúra volt az, amelyik végül is az emberiséget elvitte a személy irányába. Mert annak előtte ez a fogalom ismeretlen volt. Tehát ez a szenti háromsági vitákra megy vissza, hogy Különbséget tettek az Atya, Fiú és Szentlélek között, és ugyanígy mi az emberi megvalósulási formák, a lényege és a jelleme meg minden között, a személy között különbséget teszünk. Mi olyan magától értetődőnek mondjuk, hogy van személyigazolványunk. De ezek a fogalmak nem alakultak volna ki a Szentháromság körüli viták nélkül, vagy a Jézus istensége vitáj nélkül, meg gondolhatunk arra, hogy a nagy latin írók, akik olyan szép dolgokat mondtak az emberről, magától létetődőnek vették azt, hogy nem mindenki egy lény, egyforma méltósággal él. A rabszolgát adni, venni lehet, mint egy tárgyat. Tehát nem ismerték a személyi szót, hogy nekünk egyszer és megismételhetetlen létünk van, az Isten képiség, meg a Krisztushoz való hasonulás adja meg. Hát ez már messzire vinne, de ez egy ilyen kultúrtörténeti következménye ezeknek a vitáknak. Na most ezeket a határozatok aztán a birodalom törvényeivé tették, és hát így maradt aztán meg, és ugyanakkor hoztak 20 kánont, amiből egyet-kettőt ismertetnék, ez az egyház szervezetten, papsággal, aztán a liturgiával is kapcsolatos, illetve a keresztény létmóddal. Az első kánonban van egy ilyen, hogy azokról, akik magukat tették eunukká, és akik ezt másoktól szenvedték el. Az ember hogy kerül ez ide? Ez a kasztráltság, ugye? Hogy kerül ez ide? Ugyanis a Máté 19-12 versben Jézus egy erőteljes hasonlatot mond, hogy aki az Isten országáért lemond a házasságról, és azt a szót használja, hogy eunuk. Eunukká teszi magát. De ez csak egy kiélezett hasonlata volt Jézusnak. Ebből is látszik, hogy nem szó szerint értették. De például ott volt egy Jámbor Origenész, aki ezt megcselekedte, ezért nem is lehet szentté avatni. És tehát azok, akik ezt teszik, azok nem lehetnek papok. Illetve akiket eunukká tettek, azok sem lehetnek. Írja ez a kánon. Tehát akkoriban ez egy fontos probléma volt, tehát erről is rendelkezett ez a kánon, hogy ha megkívánjuk azt, hogy valaki lemondjon, akkor olyan mondjon le, akinek az áldozatot jelent, nem pedig olyan, akinek semmi problémája nem volna egyébként a celibátussal. Aztán hányan szenteljék a püspököt? Akkor mondta, hogy a tartomány püspökei szenteljék, de minimum 3-an legyenek ott. Tehát nem lehet egynek szentelni rendes körülmények között. Aztán mit csináljuk azokkal, akik megtagadták a hitüket? Még akkor nagyon közel voltak ahhoz, hogy ott voltak a hittagadók. Mondták, hogy meg kell bocsátani, de például olyan, aki hittagadó volt keresztény létére, az nem lehet pap. Hiába jött egy rendszerváltás, mondhatnánk, az nem lehet pap, mert akkor megtagadta hitét. Azoknak is, akik megtagadták keresztények, az egy komoly penitenciát kellett vállalnuk. És hát éppen ezért föltették a kérdést, hogy lehet-e ezeket szentségekben részesíteni. Ugyanis a úgynevezett kapitális bűnök, házasságtörés, szándékos gyilkosság, hittagadás, ezek súlyos bűnök közé soroltak abban az időben, és hát azt mondták, hogy hát akkor ezektől meg kell vonni a bűnbocsánat, csak nagy penitencia után kaphatják meg. De mi van, hogyha haldoklik valaki? Akkor azt mondják, hogy akkor meg kell bocsátani, föl kell doldozni, bűneitől és szentségükbe részesíteni. Ez egyébként ma is áll. Tehát ha valaki, mit tudom én, nem áldozhat bizonyos okok miatt, ha odajut, még nem is kell neki halálos ágyon lenni, hanem megy egy súlyosabb műtétre a kórházba, olyankor gyónhat és áldozhat azzal a föltétellel, hogy utána rendezi az élet állapotát, amennyire csak tudja. Aztán Jeruzsálemi püspökségről is szó esik, mert abban az időben ugye Jeruzsálem pogányok által megszállt város volt, ez volt az Élia, így hívták Jeruzsálemet, és akkor azt mondták, hogy hiába van megszállva, ez is legyen patriarkátus, és kapja meg azt a tisztet, hiszen ott halt meg, és ott támadt fel Jézus. Akkor itt a papság vizsgálatáról, hogy milyen vizsgáknak kell őket alávetni, a katekumenekről, azokról, akik készülnek, de hogyha elbuktak, mi legyen velük, aztán egy-két liturgikus kérdés is bekerült, hogy mikor állunk, mikor ülünk a liturgián, ezt is hozták abba az időbe. Tehát ez a 20 kánon, ja, és még egy olyan, hogy a püspökök ne váltogassák a püspöki székeket, ezt ma nem mindenki tartja meg, ugye, vagy tartatják ma már meg, mert egyiket a másikra helyezik. Ugyanígy a papok se menjenek át egyik tartományba a másikba. Ez mostanság úgy van, hogy ugye esküt kell tenni az egyházmegyére, és csak a főpásztorának a legális engedélyével térhet át egy másik egyházmegyébe. Addig neki ott kell maradnia, még meg nem kapja, hogyha át akar menni egy másik egyházmegyébe. Tehát ezt a zsinat hozta, a Nicea zsinat abban az időben. Kiirdették a határozatot, mindenki hazament, császári testőrség tisztelgett, úgy gondolták, hogy minden rendben van. Csak hogy van egy ilyen latin mondás, hogy aliter teoria, aliter praxis. Más az elmélet, és más a gyakorlat. Kiirdették az elméletet, a hittényt, ugye, a dogmát, de ugyanakkor a gyakorlat még nagyon sokáig, sokfelé Krisztus nem tartotta Isten fiának, sőt, a Atanász is aztán, aki nagyon védte ezt a hitet, még szám is űzik, ugyanis az a nikodémiai Eusebius, akiről szót ejtettem, az a császári házhoz bejáratos volt rokonság lévén. És hát a császárnak a nővére nagy beteg volt. Most én már nem Eudoxia, most pontosan nem emlékszem a nevére, a császár nővérére. És ez a nikodémiai Eusebius ugye elérte azt, hogy Áriust, akit száműztek, annak bocsássanak meg, és fogadják vissza. Hát a császár megkegyelmezett, visszafogadta, de ezáltal, hogy vissza lett fogadva, gyakorlatilag megint kezdődött előről minden, sőt, még a császárt is úgy áthangolták, hogy talán nem kéne olyan erőteljesen védeni ezt a hitet, hogy Jézus egy-egy, vagy az Isten fia egy az atyával, nem hát elsőszülöttje, kerüljük ezt a szót. Még ő benne a császárban is volt ilyen elbizonytalanodás, kerességnek kellett, amit halálos ágyán vett föl, eltörölni ezt a fajta bűnét is. Viszont Atanászra nagyon nehéz sors várt, mert ő lett az Alexandernek az utóda Alexandriában, tehát éppen ezért, mert a az Árius pártiak hatalomra kerültek, őt nagyon sokszor a legképtelen dolgokkal vádolták. Gyilkosságtól kezdve mindennel. Többször kellett neki menekülnie. 50 évig volt így ott a püspöki széken, de valami 17-et száműzésben töltött. A legképtelen vádak voltak ellene, még ilyen is, hogy hát ilyen erőszakoskodással vádolták, hogy bujasággal vádolták, és akkor összehívtak valami ülést, és ugye Árius utolsó pillanatban odaadta a titkárának az ő ruháit, a püspöki ruháit, és bement arra az ülésre. És ott volt egy ilyen nő, akit fölbéreltek azzal, hogy vádolja Atanászt. És akkor a titkár, aki püspöki ruhában volt, azt mondja, mi bajod velem? Azt a nő föláll, azt mondja, te csábítottál el engem. És akkor előjött a Atanász, hogy hát még meg se ismered, akivel együtt töltötted az időt. És akkor ugye lebuktatta azt, hogy vagy ezt a vádat, de több ilyen volt, és hát ő volt az, amikor üldözik a Níluson, és mennek már nyomába, és megfordítja a csónakját. Az üldözők kérdezik, hogy nem látod Atanászt? Előbb ment erre, keresétek. És akkor eligazította, vagy elindította őket abba az irányba, amelyből ő visszafordult. De nagyon sok ilyen megpróbáltatásban volt Atanásznak része, sok számüzetésben. Erre kell emlékeznünk, amikor mi a Szent Háromság ünnepét tartjuk, vagy Jézus Krisztus istenségéről emlékedünk, hogy itt nem kis tétről van szó, hanem lényegéről a mi hitünknek, hogy ha nem Isten fia Jézus Krisztus nem egyenlő az Atyával, és nincs Szent Háromság, akkor gyakorlatilag feladtunk mindent a keresztény katolikus hitünkből. Még talán annyit, hogy ez az eretnekség jobbadán a birodalomnak a keleti részét, tehát a Bizánc környéki részét foglalkoztatta, de hát azért, amikor jöttek a népvándorlásbeli törzsek, azok közt nagyon sok olyan volt, aki ott ismerkedett meg a kereszténységgel, és hozta magával ezt az arianizmust, amit hát hosszú időbe telt, hogy legyőzzenek és vallják a katolikus hitet. Hát ez volna így a rövid története az első nagy egyetemi zsinatnak, a níciainak, amire minden vasárnapi hiszekedjünk emlékeztet bennünket. Majd még szót ejtek arról, hogy ezt a zsinatot is még hát pontosították épp a Szentlélek személyével kapcsolatosan. Nem fölöslegesek ezek az ismeretek, hiszen hitünk mélyebb ismerete az megerősít bennünket abban, amit Szent Pál apostol mond a rómaiakhoz írt levelében, hogy nem csak, hogy hódolattal vagyunk Isten iránt, hanem értelmes hódolatunk és értelmes Isten tiszteletünk van, vagyis tudjuk, hogy kinek és mit hiszünk. Hát örülünk annak, hogy katolikus egyház tagjai vagyunk, ahol ezt a hittételt meggyőződéssel kezdettől vallotta egyházunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakat hekézését hallották.
Maria. a lélek hangja.
5 óra.
Mária Rádió Mór, FM 92,9.
Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.